Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni-enni, ezúttal bejglit enni. Kihirdették az év bejglie versenygyőzteseit, több díjat is bezsebelt Karl Zsolt a Dunaharasztiban található Karl cukrászdától. Vele és a zsűri egyik tagjával, Pataki Ádámmal, az érdi Pataki cukrászdától Buza Sándor beszélget.
Zsolt, gratulálunk!
Nagyon szépen köszönöm.
Hanyadik tonna bejglinél tartasz?
Hát tonnánról nem beszélgethetünk, de... Avval álmodok, most is onnan jövök, sütöttem hajnalót a kollégámmal, úgyhogy toljuk ezerre.
Ádám, mielőtt a Zsolt elmeséli az összes kulisszatitkot, hogy hogyan készül a jó bejgli, szeretném, ha összefoglalnád, hogy milyen volt az idei verseny.
Hát fárasztó valójában azért, mert ugye három kategória volt, Diós Mákos is mondhatni, hogy az év bejglie kategória, amivel szabadon választott kategória, és hát első évben, amikor én szintén a zsűriben voltam, akkor még egy zsűri kóstolta végig, aztán abban az évben volt összesen 50 vagy 60 bejgli. Most a különleges kategóriában azt hiszem, ha jól emlékszem, 16 vagy 18 bejgli volt, azért az is egy emberes feladat ennyi.
Én egyszer voltam egy olyan rétes fesztiválon, vagy rétes versenyen, hogy édesapád akart belehalni az Ilával közösen abba, hogy vagy 70 tétel rétest kellett végigkóstolniuk. Úgyhogy körülbelül tudom, hogy milyen csapás lehet ez.
Igen, ez egy komoly, igazi férfi munka. Abszolút.
Egyébként gondolom, hogy ti is már teljes gőzzel készítitek a karácsonyi bejgliket. Nálatok van-e valami különlegesség? Mert ugye az, hogy valami novum, valami kreatív innováció lesz, az mindig egy nagy fejtörésnek az eredménye. Nálatok lesz-e különlegesség most 2024 karácsonyára?
Nem, eddig se volt. Nagyon különlegesség, ezután se nagyon lesz. Én azt látom a nemzetközi porondon is, meg a hazai porondon is, hogy mindenki visszatér a gyökerekhez. Tehát van ugye a klasszikus diós, klasszikus mákos bejgli, van nekünk ebből egy asszaltmentes mákos, illetve egy áfonyás diós változat, van gesztenyés, ami van kandírozott narancs, és van marcipáns, ami van asszalt sárga varac. Ez nálunk évek óta van, és ez szerintem marad is.
Igen, de hogyha nem lenne igény a különlegességre, akkor például nem lett volna az Inyenc kategória, és az is egy nagyon fontos kategória volt tavaly, meg tavaly előtt is, mert egyébként, ha elgurul a nálatok cukrászoknál a gyógyszer, akkor képesek vagytok mindent beletenni a tésztába.
Igen, de ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és egy picit előrébb mennék, a Zsolt nagyon-nagyon jól megfogta ennek a lényegét, mert az Inyenc kategóriában a verseny tapasztalataimból kiindulva nagyon sokan, nagyon sok mindent bele szeretnének ebbe sűríteni a bejglibe. És azáltal ugye a karácsony, miről szól a karácsony, a rengeteg kandírozott gyümölcsről, a mézről, a fűszerekről, és akkor ezek nagyon-nagyon könnyen túlsúlyba tud kerülni egyik vagy a másik, és akkor nincsen harmónia az ízek között.
Nagyon jó,
hogy... Zsolt is, és azért nyert el a zsűrinek a tetszését, mert hogy ott összhang volt. Lehet különleges alapanyagokkal operálni, lehet különleges fűszerekkel operálni, hiszen tényleg a bejgli töltelék az, ami fűszerekből nagyon sok minden félét el tud viselni. Tehát mondhatni azt, hogy a karácsony makaronja már abból a szempontból, hogy nagyon sok a variációs lehetőség.
Zsolt, meg lettél szólítva, szóval akkor itt volt egyrészt egy dicséret, amelynek az volt a kicsengés, hogy a kevesebb néha több, ez esetben volt, úgy van. Viszont mielőtt bejöttünk a stúdióba, akkor volt egy fél mondatot, hogy hát nehéz is volt, meg úgy ki is folyt a kezem közül. Hogyan küzdöttél meg ezekkel az Inyenc kategóriával?
Köszönöm, meg szeretném köszönni Ádámnak a jó szavait. Hát úgy készültem, hogy az utolsó pillanatban, mint mindent általában, hogy szoktam, több verseny így indultam, és hát mindig úgy vagyok vele, hogy hát van még rá idő, és az időből van a legkevesebb. Most is ez így történt. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartástület elnöke felkért, hogy vállalnám-e a zsűri szerepét, vagy ne talántán indulnék-e a versenyen. És akkor tulajdonképpen tudtam, hogy indulhatok is a versenyen, de mivel ezt kimondta, így elkezdtem fantáziálni, hogy hát 4 éve utoljára indultam, elég sok idő eltelt, mi lenne, ha indulnék. És akkor megkérdeztem tőle, hogy jó, rendben, akkor indulnék a versenyen, mi a határidő? És akkor válaszolt, hogy ma éjfél.
Mind a három kategóriába indultál, ugye a Diósban is te vitted el a fődíjat, az ínyes kategóriában, is, és akkor ugye te vitted el a kézműves nívódi aranyérmét is.
Igen, Mákocsban sajnos nem sikerült, mert ezt kicsit túlsütöttem, fáradt voltam már, és a Vámosi Péter kollégám elhozta a ínyes kategóriában a bronzérmet, a csendes émmannája. Beiklijével.
Ádám, egyébként melyiket nehezebb sütni, a diós vagy a, most ne az ínyencről ne beszélgessünk inkább a két alapról, a mákost vagy a dióst?
Hát alapetektumra szerintem nincs különbség kettő, uh-huh. Ugye alaptechnológiák vannak, de mindig ilyen a klasszikus kérdés, hogy mitől lesz márványos, mitől nem lepett szét a beigli. Ez ettet annál szerintem egy picit bonyolultam, mint hogy az ember egyértelmű választ tudjon adni, hogy ha csak így csinálod, függ attól, hogy mennyi a töltelék, a nedvesség tartalma, milyen a tészta, hogy van az megformázva, hogy van az megszurkálva, hogy a sülés során keletkező gőz eltávozzon belőle, mivel van lekenve a beigli, hogyan van sütve a beigli, hogyan van szárítva a beigli, mert függetlenül attól, hogy ez egy jó télesztős tészta, nem keresztjük, csak ugye ami a szobahőjétől, meg a sütés során keletkező hőtől egy kicsit ugye megmozdul a tésztánk. Szóval egy jó pár dologtól azért függ a dolog, de diós és mákos tekintetében nincsen szerintem különbség, hogy hogyan kell sütni.
Viszont arra ugye nagyon oda kell figyelni, és a Zsolttal is beszélgettünk még mielőtt kigyulladtak a piros lámpák, hogy azért a dióra is, de különösen a mákra nagyon-nagyon oda kell figyelni, ugye a mák esetében a keserésség nem jelenjen meg, de hát a Zsolt, te még említetted, hogy néha még a liszttel is küzdelem van, mert?
Hát évek óta, olyan 25 éve például a lisztet is ugyanúgy osztrák cégtől vásárolom, és keverem a magyar liszttel, mert nem olyan jó a sikertartalma, elég változó, és nem használunk semmiféle adalékanyagot, próbálunk mindent természetesen készíteni a legjobb minőségű alapanyagokból, és ott találtam meg a megfelelő
kombinációt.
Igen.
Zsolt, neked ki szokott repedni a beigli oldala, ha mondjuk fáradt vagy?
Bevallom őszintén, nekünk is reped a beigli, de általában oldalt alul.
Oh, igen, igen.
Nagyon kevés beigli az, amelyik nem reped úgy szét, de úgy, hogy középen vagy, úgy, hogy nagyon csúnyán, úgy általában azért nem, de nálunk is elő szokott fordulni mindenféle hiba, amit szoktunk orvosolni. Például ma hajnalban nekiálltam beiglit sütni, mivel ma nincs nálunk termelés, mert szünnap van, csak én voltam benne az egyik kollégámmal. Reggel teljesen más volt a teremhőmérséklet, sokkal tovább kellett játszani a beiglivel, míg a sütőbe került. Szóval ez is hozzájárul. Nagyon sok minden alap dolgok, amikre, ahogy az Ádám is említette, nagyon-nagyon sok mindentől függ. Szóval ez egész egy játék.
Igen, én azt gondolom azt, hogy kireped a beigli oldala, az egy optikai hiba. Attól igen. Még a beigli nagyon-nagyon finom tud lenni, igen. És azt már elfogadjuk. Valóban nagyon sok körülménynek kell összejátszani ahhoz, hogy ne repedjen ki. Viszont az egy alapkérdés nekem most már évek óta, hogy hogyan lehet beiglit úgy készíteni, hogy szaftos legyen. De nekem legalábbis az az elvárásom egy beiglitől, hogy benne a töltelék az szaftos legyen. Tehát amikor fölvágom, akkor a dió ne guruljon ki, a mák ne guruljon ki, a gyümölcsök ne guruljanak ki. Tehát a szaftosságot hogy lehet elérni, Ádám?
Hát ugye ez abszolút kémia. Ugyanis ugye a beigli töltelékbe bekerülnek száraz anyagok. Ugye alapvetően a beigli attól lesz beigli, hogy a töltelékben a jelleget adó anyag minimálisan 50%. Hogyha azt nézzük, hogy egy fél kilós beiglinek 26 deka környékén van a tölteléke, akkor abból 13 deka alapból a dió vagy a mák. Na most ezek mind olyan anyagok, amik nedvességet nem szívnak magukba, de nyilván ugye ez egy forrázott töltelék, tehát mondjuk legyek azt, hogy egy forrázott tejjel fogjuk elkészíteni, kell hozzá morzsa. Most egy beigli attól tud, ugye a nedvesség ugye a sütés során eltávozik, tehát valamilyen szinten növelnünk kell a töltelékének a zsírtartalmát, már a mákon vagy a dión kívül, ezért lehet bele tejszínt használni, lehet bele például lekvárt használni, lehet bele például a cukor helyett is, vagy mézet használni, tehát mind-mind olyan dolgokat tudunk használni a beigli töltelékben, ami azt segítik elő, hogy ahogy mondott, szaftos legyen a beigli. Nagyon-nagyon fontos szerintem az is, hogy a beiglit, amikor hiába, ha megvásároljuk cukrásztól, vagy otthon elkészítjük, és berakjuk a spejtbe a üvős helyre, és előveszünk a recsonykot, akkor mindenképpen szobahőmérsékleten fogyasszuk, és szobahőmérsékleten szeljük, hiszen a hideg, illetve a meleg hatására minden olyan anyag, ami tud egy kicsit engedni, akkor az engedés sokkal szaftosabb lesz a beiglink, sokkal, sokkal könnyebben vágható lesz a beigény.
Zsolt, ezzel te is ugyanígy küzdesz?
Ugyanígy, igen. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én almát, almát használok minden töltelékembe, és sokkal szaftosabb marad a töltelék, a rost tartalmak miatt, a gyümölcsnek az íze is benne van, és én az alma levet is bele szoktam a cukorszirupomba rakni, és úgy, hogy Ádám elmondta, ez egy az egészet lehet tejjel, mézzel, cukrokkal, különböző cukrokkal. Például én is a ingyenc kategóriában, hogy ne legyen olyan nagyon édes, invert cukrot is használtam a beigli töltelékbe, amit a fagylaltomhoz is használok, meg a cukrászatban is használunk, úgyhogy ez mindegy, egy játék és egy próba az egész, és én azt mondom, hogy igen, igen, így, ez így, tényleg így van.
Még az jutott eszembe, hogy ugye a diót azt ledaráljuk, az általában nem nagyon szokott nagy kaland lenni, viszont a mák egy nagyon különleges állatfajta, ha szabad ezzel a kitétellel élnem. Ugye manapság hajlamosak vagyunk, hogy bedobjuk ezekbe a pörgő szerkezetekbe, aztán ledaráljuk a mákot, de hát azért annak idején, én emlékszem le a gyerekkoromban, meg hát a nagyanyáim, meg édesanyám is, klasszikus módon darálták a mákot, ami ugye az olajossága szépen megjelent, és ez is adott egyfajta szaftosságot. Ez is közre játszhat? Ádám, téged kérdezlek először, hogy egyébként hozzájárulhat egy ilyen módon, klasszikus módon sajtolt mákból az, hogy szaftos legyen a beigli?
Ja, abszolút, persze. Persze. Hát ugye a diónál sem mindegy, hogy tavalyi diót használunk, vagy idei diót használunk. Azt sem mindegy. Mondtad, hogy nagy dolog ledarálni a diót. Szerintem azért nem, mert például használom finomra darál diót is, és durva darál diót is, pontosan azért, hogy látszódjon a dió benne, a textúriája most egy kicsit, ahogy szokták ma divatosan mondani, legyen egy kis roppanós dolog, de nyilván nem úgy roppan, de hogy egy nagyobb textúriája dió is. Mert minden, tehát minden, ez kicsit olyan a bejvés, mint minden a cukrászlop, vagy a fagylaltnás, hogy minden összetevő, akár gramos eltérésben, és nagyon sokat befolyásol a végeredményben.
Zsolt, te hogy dolgozol a mákkal?
Én a mákkal úgy dolgozom, hogy én valsznin át szoktam engedni a mák.
Micsodán?
Valsznin, de hengergépen.
Érted?
Bocsánat, igen. Megpróbáljuk. Régi mestereimtől tanultam, hogy sokkal szaftosabb lesz, mert a mákolaj kijön belőle. Így. Viszont azért kell nagyon rávigyázni és egyből feldolgozni, mert általában akkor még meleg a hengergépen, ha átengedem a mákot, akkor meleg. És hogyha be lehet ezt rakni sokkolóba, és utána felhasználni folyamatosan, de utána általában tölteléket kell belőle készíteni, mert nagyon hamar beavasodik. És kezelése sokkal érzékenyebb, mint a sima darált máknak, és ezt lehet játszani 60-40%-ban a darált mákkal, akinek mi a szájíze, ahogyan szeretné, és akkor ehhez még jön hozzá az alma, a méz, úgyhogy ettől sokkal szaftosabb, intenzívebb lesz a máknak is az íze, a mák tölteléknek.
Ez azt is jelenti, hogy amikor elkészül a máknak, vagy a mákos beiglinek a tölteléke, akkor azt nem pihentetitek, nem teszitek be a hűtőszekrénybe, hanem viszonylag a készültsége után azonnal földolgozzátok?
Ez úgy történik, hogy felfőzöm a cukorszirupot mindenki a saját receptúrára alapján, leforrázom a mákot a hengergépen átengedett mákkal, leforrázom, bekeverjük gépbe, utána súlyra megvan, hogy ki 280-290 grammot rak egy fél kilós beiglibe, azt kimérjük, és utána kihűtjük teljesen. Én már annyit fejlesztettem ezen a dolgon, mert nagyon évek óta mindig nekem már így október végén, november elején már ilyen gyomorgörcseim voltak, hogy jön a beigli szezon, és éjjel-nappal tűzön vizen beiglit kell gyártani, és hogy nem bírom az éjszakázás, meg hogy 24 órából 20 órát, 22 órát dolgozunk, cukrászok, kollégáimmal együtt ugyanígy az országban, és kifejlesztettem erre egy beigli töltelék présgépet, ami hatékonyabbá teszi így a műveletet. A kérdésedre a válasz, hogy lehűtjük ugyanúgy, kihűtjük a tölteléket, és utána nyújtjuk ki kihűlten, mert melegen nem tudjuk rárakni a tésztára, mert azonnal el kell, és tönkre megy a beiglink.
Ádám, nálatok te vagy a beigli séf?
Parancsolsz még egyszer.
Nálatok te vagy a beigli séf?
Ja, nem. Van egy, úgy szoktam hívni, hogy partivezető, beigli partivezető, egy kollégám, és akkor persze nyilván együtt mindig beosztjuk, hogy éppen melyik beiglit, melyik napon csináljuk, hogy fogynak a beiglik, melyik nap, tehát hogy úgy szépen haladunk, nem unatkozunk, hogy így fogalmazza.
És egyébként ugye, nem tudom a Zsoltéknál, hogy egyszerű helyzet, mert csak ő cukrász, vagy feleséged, Zsolt?
Nem, én egyedül élek. Vannak nagyon jó kollégáim, és akkor együtt beiglizünk, megy a hülyeség, viccmesélés, és próbáljuk egymásból lelket.
Hát igen, tartani. Ugye Ádám nehezebb helyzetben van, mert a Klaudia ott áll mellette. Klaudia...
A feleséget szókász, igen. Klaudia nem áll mellette. Klaudia csak a végeredmény kosztója, viszont abban ő nagyon jó. Úgyhogy, de tényleg, hogy a Zsolt is mondja, mint az asszonyok a fonóban, ez nálunk tényleg a beépítés olyan. Sőt, van, amikor reggel elég korán kezdik, megisztjuk az aznapi áldomást a beigrire.
Hát a disznóvágás előtt.
Ez egy régi szokás, ez egy édesapámtól átvett szokás, ő is mindig így kezdte, úgyhogy van ilyen is, és akkor szól a karácsonyi zene, röhögünk azon, tehát tényleg egy jó hangulat. Én még annyit azért elmondanék, hogy nem egy gazdasági műsor, de ugye nagyon sok támadás éri a cukrászokat ilyenkor karácsony, hogy mennyibe kerül a beigli, meg hogy ilyen drága, meg olyan drága. Én csak mindenkinek azt mondom, meg hogy látja a boltok polcon is, hogy hát ez miért olcsóbb 2000-rel, az miért csak 800 forint, stb. Tehát, hogyha józan paraszt észre elkezdünk számolni, hogy már említettem, a beiglinek a fele töltelik, 25 deka. A 25 dekának a fele a jeleget adó anyag, tehát mondjuk 13-14 deka. 13. A 1 kiló dió jó esetben annyira meg tudjuk venni 2500-3000 forint. És akkor innentől kezdve mindenki elkezdte számolni, hogy még amúgy benne van a méz, benne van a vaj, benne van az élő munka, a sütésnek a rezsie. Tehát, hogy mire eljutunk oda, hogy ebből tényleg egy kész termék lesz, addigra nem jöhet ki 2000 forintos ára voltok.
Igen, ez annyira így van, Ádám, hogy éppen múlt héten futottam be a egyik budapesti vásárcsarnokba, Réteses-nek a pultján, tudjátok, ott van a plexi, hogy azért ne essünk be a Rétes túloldalára, és ott egy A4-es íven szinte, így ahogy Ádám, te levezetted, le van írva szépen pontosan, hogy tisztelt vásárlónk, azért kerül ennyibe a Rétesünk, mert, és pontosan ugyanezeket a tételeket írtak el, mert valóban a legnagyobb küzdelem és a legnagyobb kaland az, hogy valami jó minőségű alapanyagot tudjatok venni, és azt a jó minőségű alapanyagot az valamilyen módon be tudjátok tenni.
Hozzáteszem, hogy a kollégákkal beszélgetve az országban nagyon-nagyon sokan, kb. 80% kollégáját a járon értékesíti a beigit, pontosan azért, hogy látjuk itt az inflációt, hogy eladható legyen a termék, és minden család azért nagyjából meg tudja szásárolni.
Még egy utolsó kérdésem van itt a beszélgetés végén. Mi a trend mostanában? Milyen vastag legyen a tészta? Mert ugye, amikor látunk fölvágott beigliket, akkor azért ugye a szemünkkel gyorsan körbefutjuk azt, hogy hú, ennek jó vékony a tészta, jó sok a töltelék, de nem tudjuk, hogy milyen a töltelék. Inkább ezt válaszom, vagy a vastagabb tésztát válaszom, amiben kevesebb a töltelék. Szóval nálatok, Ádám, melyik megy?
Na, ahogy az előbb mondtam a töltelékről, hogy kémia, az egyszerű fizika. A beiglinek ugye a tészta 26 deka körülbelül, és abban megy bele a töltelék. Na most a beigli akkor szép szerintem, hogyha a csiga vonal az úgy tényleg kivehető benne, nem csak egy ilyen félkurflini, félkanyarintás tésztát lát beiglinek a vágási felületén, hanem a szép csiga vonal olyan három-hármas tekerést található, és akkor az már meg is adja azt, hogy mennyire kell kinyújtani a beiglit, milyen vastagra, hogy az szépen legyen. Én abban nem hiszek, hogy annyi töltelék van benne, hogy nem látom már a tésztát. Szerintem az az egészséges arány, amikor szép a tészta, csigavonal látható a vágási fületen, és van benne töltelék is.
Viszont tudom, Zsolt, hogy te kísérletezel egy olyannal, hogy nagyon vékony legyen a tészta.
Nem kísérletezek, én már régóta árulok ilyet, csemege beiglinek hívjuk. Papírvékony a tészta, sokkal hosszabb, mint az átlagos beiglink, és dúsított töltelék van benne, dúsított mágtöltelék, dúsított diótöltelék, ami tartalmaz még kandírozott gyümölcsöket pluszban, és akik imádják a töltéléket, azok általában ezt vásárolják.
Ádám, köszönöm, elköszönünk tőled, mert te látom, vagy hallom, hogy dolgozol. Mi is dolgozunk, csak az másként. Másként dolgozik, úgyhogy boldog karácsonyt, köszönöm szépen, hogy elmondtad
boldog
ezeket.
Köszönöm
nektek
is,
szia, szia.
Ciao.
Zsolt, neked pedig újfent gratulálunk. Azért az, tudod, mint amikor kijönnek az országtorták, meg az országfajlatok, akkor úgy annak már megvan a rendszere, hogy nagyon sok helyen meg lehet kóstolni, de például a te díjnyertes beiglidet, az Ínyenc beiglidet, az csak nálad, vagy kiadod esetlegesen a receptúrát, és ugyanezt elkészítheti akármelyik cukrászda Magyarországon?
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a gratulációt. Természetesen az ipartestületnek ugyanúgy kiadom a receptet. Pont az a lényege ennek a beigli versenynek, hogy együtt próbáljuk meg a beigli hagyományát, a beiglinek a mi voltát fenntartani hosszú éveken, évtizedeken keresztül a szakmáért, és én ugyanígy 2020-ban és ugyanígy kiadtam a receptjeimet, és ugyanígy most is minden cukrász kollégám, ha érdekli, megkaphatja a receptet, sőt, már nagyon sokan készítik is ezt, és ennek külön örülök, mert nekem is az a lényeg, hogy együtt a szakmáért tudjuk tartani a jövőben is, hogy 20 év múlva is tudjunk erről beszélni.
A Dunaharasztiban található Karl cukrászdától Karl Zsolttal és az érdi Pataki cukrászdától Pataki Ádámmal Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, aztán a Rócz születésnapi koncertje a következő állomás, maradjanak velünk itt a Trend